Imádkozzunk. Ó, segíts győzni, ha bűnöm feltámad, s érzem magamban az indulatot. Más nem is látok, csupán vétkes vágyat. Nincs ember bűnösebb, mint én vagyok. Ébresz a szívemben mély igaz szégyent. Bűnt vágyat mossa le, szent tiszta véred. Ó, segíts győzni, ha cselt vet a sátán, s mint a te angyalod jár idelent. Jöjj akkor, Mesterem, és ne hagy árván. Lássa szívem, mi a bűn, mi a szenny. Lelkem vezérlő, szent lélek, úgy várlak. Ó, segíts, nélküled megcsal a látszat.
Amen.
Kedves testvérek, ez a két vers nincs benne az énekes könyvünkben, és nem véletlenül hagyták kinn, amikor az új énekes könyvet szerkesztették, azóta pedig nem rakták bele, hát gondoltam, akkor ez kétszer imádkozzuk el, énekben is imádkoztuk, és... De mielőtt az igét felolvasnám, van három olyan gondolat, ami nem kapcsolódik az igéhez, de szeretném elmondani. Az egyik az, hogy sok mindent hozunk magunkkal gyermekkorunkból, és én, nem látszik rajtam, de én jó nevelést kaptam. Tehát a szüleim nagyon, nagyon rendes emberek voltak, nem éltek hívő életet, de nagyon rendes emberek voltak, tehát azt gondolom, hogy bárcsak sok keresztény olyan tisztességes lenne, mint amilyenek a szüleim voltak nem keresztényként. Tehát akkor ez divat volt? Nem, hát ezt valahogyan így nevelték nemzedékeken át. És sok olyat is megtanultam, belegyökerezett a szívembe, amit felül kellett bírálni. Ilyen volt az is, hogy ne piszkítson az ember a saját fészkébe. Mert a madár nem tesz ilyet. És hát ezt én eléggé tartottam, és ugye most kiderül, hogy azért újra és újra elmondjuk mindazt, ami a keresztény közösségekben és a miénkben is természetesen nincs rendjén. De én kaptam egy rehabilitációt Cseri Kálmántól, vagy 31 pár éve. Nyíregyházán prédikált, és fogalmam sincs az igéről, fogalmam sincs a prédikációról, de a képet, amit elmondott, a hasonlatot mind a mai napig tudom. Arról beszélt, hogy mielőtt a Pasaréten volt, hol volt lelkész, és ott volt egy templom, és a templom gerinc meg a torony közé a gólya fészket rakott, és az egyik kis gólya kiesett, és hiába csináltak bármit, nem tudták visszatenni. Mi volt ebből a tanítás? Mi nem tudunk visszamászni az atyai fészekbe, a paradicsomba. Hát Jézus lejött hozzánk, és csak ő tud visszatenni bennünket. De akkor az jutott eszembe, hogy hiszen azok az emberek nincsenek is a fészekben. Tehát azok az emberek, akik téves tanítást adnak a Szentírásról, akik nem veszik komolyan Jézusnak a szavát, azok az emberek nincsenek benne a fészekben. Tehát a fészekben csak azok vannak, akiket Jézus magához ölelt és felemelt. Ő a megváltó, aki kiváltott bennünket a bűnből, a halálból, az ördög hatalmából. Tehát igazából ez a csoda megtörténik velünk, akkor értjük, hogy tulajdonképpen felelősség az elmondani a bibliai igazságot ahhoz, hogy az emberek ne higgyenek bármiféle beszédnek, mert hozzá kell tenni, azért az ördög rendkívül ravasz, Jézus nem tudta becsapni, amikor az igéből idézett neki, de mi nekünk azért nagyon komolyan kell elmélyedni az ige tanulmányozásában ahhoz, hogy ne legyünk félrevezethetők, mert sokszor szimpatikus jó szöveget mondanak. A másik, amit szeretnék elmondani, a tegnapi ige hirdetés végén volt egy talán nem pontosan megfogalmazott mondat, miután én nem író, hanem beszélő proféta vagyok, tehát elég sokszor pongyola az, amit elmondok, bocsánatot kérek, bízom abban, hogy azért sok minden eléri a testvérek szívét. Tehát valami olyan, hogy ha valaki, nem emlékszem melyik bűnt mondtam, benn van a bűnben, marad a gyülekezetben, aztán kaptam egy kérdést, hát egyház fegyelem nincsen, nem szó szerint így volt, tulajdonképpen nincsen, de alapvetően meg van. Tehát valamelyik gyülekezetben komolyan veszik, hogy bárhogy nem élhetnek a gyülekezetnek a tagjai, és nem valamilyen törvényi előírás alapján történik, hanem úgy, hogy amikor a lelkipásztornak tudomására jut egy olyan bűn, tehát nem az, hogy valaki... Ne, de hát az már igen. Hát, bocsánat. Tehát az, hogyha valaki mondjuk... ha egy feleség megbántja a férjét, egy férj megbántja a feleségét, és a lelkész tudomására jut, ezzel szinte nincs mit csinálni. Ha ez velük sokszor megtörténik, akkor van mit csinálni, mert el kell menni, és el kell beszélgetni velük. De különben, hát ha mondjuk, amit drága testvérem mondott Vera, hogyha hűtlen a házasságban, akkor természetesen ezzel erről a kérdésről beszélni kell vele. És ugye sajnos sok olyan elképzelés van embereknek a szívében, hogy hát az úrvacsorát azért vesszük, hogy mi ott bűnbocsánatot nyerünk, tehát hűtlen vagyok, aztán úrvacsorát veszek, aztán megint hűtlen vagyok, megint úrvacsorát veszek. Hát Isten nem lehet becsapni, magát csapja be az, aki ezt így csinálja. Tehát igazából én azt gondolom, hogy nagyon ilyen értelemben igenis, ha egy gyülekezet igei alapon működik, akkor abban az intésnek, a helyreigazításnak van helye. Van egy könnyítés is, hogyha én most már harmadik este a bűnről fogok prédikálni. Tehát azért ezek az emberek általában maguktól is elmennek, mert bosszantja őket, hogy mindig erről van szó. Tehát ezt kiegészítésképpen el kellett mondani, és ez már lehet, hogy rövidebb lesz, a pozitív gondolkozásról szeretnék valamit mondani, és szeretném, ha a testvérek terjesztenék. A pozitív gondolkozásra gondoljuk magunk elé a plusz jelet. A pozitív gondolkozás a kereszt. Tehát az a pozitív gondolkozás. Keresztény ember számára az a pozitív gondolkozás, hogy Jézus meghalt értem, és engem se hagy kereszt nélkül. Ha így értem a pozitív gondolkozást, és ha így megpróbálom felvilágosítani, nem csak az, hogy rosszul gondolkozol, hanem hogy miért annyira fontos a kereszt. Testvérek, ha nem lettek volna betegségeim, nagy valószínűséggel elszálltam volna magamtól, hogy milyen csuda figura vagyok. De Isten karban tart a betegségekkel. Tehát jót cselekszik velem. Áldásokat nyerek belőle. És hálás vagyok érte. Tehát a pozitív gondolkozás a keresztény szóhasználatban, nem kell használnunk ezt a kifejezést. Ez ugyanúgy nem helyes, mint hogy nem beszélünk a meditációról, mert az le van foglalva. De legalább mi tudjuk, hogy, ott a keresztről, nekünk csak a keresztről szabad gondolkozni. És elolvasnám a mai napra, nem az egész szakaszt fogom felolvasni, csak a kifejezetten a vérfolyásos asszony történetének. A második része ma az ige hirdetés alapigéje, de ezt azért az egészet felolvasom. Tehát Márk evangélium a 5. fejezet, 25. verse. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még sokkal rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott, ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogy tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Amen. A mai témánk, lányom, hited megtartott. Egész héten, délelőtt, este, délután tulajdonképpen mindig a hitről beszélgetünk, és ma a megtartó hitről. A mára kijelölt szakasz azonban kicsit részleteiben is szeretném meg végig gondolnánk. Ki ez a Jézus, akiről hallott az asszony? Ugye tegnap elmondtam, hogy annyit nem tudhatott róla, mint Jairus. De amit hallott róla, az elég volt számára, hogy menjen hozzá. Érzett egy vágyat. Miért? Hát bajban volt. Sokat szenvedett. 12 éven át. Tudom, hogy vannak olyan beteg emberek, akik 12 évet vagy annál is többet hordozzák azt a betegséget, amiben még szenvednek is. Tehát a cukorbetegség például nem fáj, legfeljebb rossz következményei vannak. Tehát vannak betegségek, amik kifejezetten fizikai szenvedést, fizikai fájdalmat okoznak. A kérdés azonban nem emiatt vetődött fel bennem, hogy beszéljünk egy kicsit, vagy gondolkozzunk róla, hanem azért, mert visszaemlékszem, az első gyakorlati szemináriumon ez volt az ige, amiről beszéltünk, és mindenkit nagyon izgatott a hallgatók közül az, hogy tulajdonképpen ki az a Jézus, mennyire Isten, hogyan van ez az egész kérdés, talán másodévesek voltunk akkor, és hát, hogy egyáltalán Jézus mindenható, Jézus Úr, hát egyáltalán egy ilyen eset Jézus megérzi? Megérezte, le van írva, testvér, a Bibliában, de mondjuk csak az, hogy mennyire izgatja azért az embereket Jézusnak a személye. És ebben van egy pozitívum is. Mert lehet mondani, lehet ajánlani, hogy Jézust honnan lehet megismerni. Tehát a Bibliából. Az, hogy leállunk és fantáziálunk róla, és meg kell vallanom, hogy az első gyakorlati szemináriumi órán mi végig fantáziáltuk az egész órát, mert mindenkinek volt valami fontos gondolata Jézussal kapcsolatban. Én akkor még csak úgy érintgettem Jézusnak a személyét, de azért voltak ott komoly elkötelezett fiatal emberek, hozzám képest sokkal-sokkal mélyebb kapcsolatban az Úr Jézussal, de azért ez a kérdés izgalmas kérdés volt. És én azt gondolom, hogy önmagunk számára meg kell fogalmaznunk, most mi eljöttünk ide, hát nem Pilis Csaba miatt jöttünk ide, Bételez? Nem Bétel miatt jöttünk ide, hanem Jézus miatt jöttünk ide. Néha egész jó dolgok is jelennek meg, bár Els Nonnen azt mondta, hogy a Jézus élete című filmet nem lett volna szabad megcsinálni, mert Jézus nem szabad kiábrázolni, lehet, hogy neki van igaza, de egy rendkívüli mély imádság volt benne, illetve egy rövid tanítás. Jézus az, akinek mondja magát. És még föltették azt, hogy vagy szélhámos, vagy szellemi beteg, vagy értelmi beteg, és aztán jött a válasz, hogy Jézus ő az, akinek mondja magát. És az egész Szentírás Jézusról ezt igazolja. Hát azért is kell olvasni a Bibliát. Másoknak is szívesen feladom házi feladatul. A mi csoportunkban a János Evangéliuma olvasását azért adtam fel, hogyha tudni akarjuk, kicsoda Isten, leginkább János Evangéliumában mondja el Jézus, hogy Istent, az Atyát rajta keresztül lehet megismerni. Tehát ha nem felejtik el a testvérek, akkor ebből a szempontból érdemes végigolvasni, tehát Isten meg se ismerhető Jézus nélkül, legyünk őszinték. Tehát nem tudunk mit kezdeni Istennek, a zsidók sem mindig tudtak, pedig nekik kijelentette magát, sokat tudtak róla, de azért rengeteg dolog rejtve maradt előlük. Úgy gondolom, hogy nagy szükségünk van arra, és még egy dolog, tehát mi nem tudunk mindent megmagyarázni Jézussal kapcsolatban. Lesznek olyan kérdések bennünk, felmerülnek olyan kérdések, amire nem kapunk választ, vagy azt mondanám, ha válaszolunk rá, rosszul tesszük, mert amire Isten nem akar választ adni az embernek, azt nem kell kutatni. Viszont tapasztaltam a saját életemben, hogy a hitnek, a számomra a hitnek a nagyszerűsége az, hogy én nem a megértésben bízom, hanem abban, hogy amit Isten mond, az értem is van. Tehát, hogy ha valamit nem értek meg abból, amit mond, de ami történik, az a történés, az a cselekvés, amit Isten cselekszik, vagy amit Isten mond, az tulajdonképpen a javamat szolgálja. És hát ez az asszony azzal ment oda Jézushoz, hogy azt remélte, hogy oda megy és javát fogja szolgálni. Az, amit Jézus tesz. És ez az érintés, ugye tegnap mondtam, hogy azért biztos az Úr hamarabb megérintette, de azért az asszonynak az érintése azért egy nagyon fontos dolog, mert Jézus egy számunkra láthatatlan módon, Isten egy láthatatlan módon teremtett kapcsolatot az asszonnyal, aki hallott Jézusról, de a Jézus megérintése, az meg egy, az asszony részéről volt egy olyan kapcsolatteremtés, egy testi kontaktus volt, ahol ő valami módon kifejezésre juttatta, hogy bízom benned, Uram. És ez a számomra nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ott legyen bennem a bizalom, amiről ma délután bőségesen hallottunk. A másik gondolatsor az ige kapcsán, hogy bűn és betegség mennyire tartozik össze. Egyrészt nagyon, mert ha nem lenne bűn, ha nem lenne megromlott a világ, akkor betegség se lenne. Tehát az ember bukásának a következménye, hogy aki a betegséget csinálja, aki a halált csinálja, az ördög, az embergyilkos, tulajdonképpen ő hozza be a bűnt ebbe a világba, és ő okoz betegséget a világba, és ő okoz a bűnt is egyébként, de ő okozza az emberekben a betegséget. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy egyenlőség jelent egy betegség, és a bűneink miatt nem lehet mindig tenni, de az se igaz, hogy soha nem lehet tenni. Tehát nem jól, mert sokszor hallom, meg olvasom is, hogy a saját bűneink és a konkrét betegségeink, konkrét bűneink és konkrét betegségeink között soha nincs különbség, biztos, hogy olykor van. Isten pont egy betegséggel emlékeztet bennünket, csak legyen időnk csendben lenni előtte. Mert ez kétszer elénk került, legyen időnk csendben lenni előtte, mert meg fogjuk érteni. És még ha nincs is összefüggés, majd lesz a miért, de nem az lesz a kérdésem, hogy miért, hanem hogy mit kell megtanulnom. Merre akarsz engem, Uram, vezetni? Amikor azt, ami számomra szenvedést jelent, te az én életembe megengeded. És konzultációt tartottam Tündével a mai reggelen, mert máskor olvastam már, de valahogy kimosódott az agyamból, hogy milyen betegsége lehetett ennek az asszonynak, és azt hallottam, hogy mióma. Mert az asszonyok 40%-ának ez a betegség az életében, a nők 40%-ánál előbb-utóbb jelentkezik. Azt kell mondjam, hogy nekem nem ez jutott eszembe, és nem kell gondolkozni a kettő közül melyik, mert az mindegy. De nem utasította vissza az orvos, amit egy szerencsétlen lelkész kigondolt, hogy az is lehetett. És meg kell mondjam, hogy az abortusz mióta bűn van a világban, azóta mindig volt. Tehát ezt nem most találták ki. És miután én egy pár hete olvastam egy számomra szörnyű, nem is egy több cikket ezzel kapcsolatban, sőt, már 2 hónappal ezelőtt is olvastam szörnyű írásokat ezzel kapcsolatban, még egy darabig biztos minden prédikációba fogok utalni rá, itt meg talán még aktuális is. Azt már megszoktuk, hogy a liberális világ, politika, az felszabadítja a nőket arra, hogy joga van, hogy elvétesse a gyereket. Erről kitalálnak különböző dolgokat, hogy hány hónapos korig még nem számít életnek. Ugyanakkor reggel is hallottam erről, és korábban is olvastam róla, hogy a születés pillanatában is vannak, akik megölik a gyereket. Hát akkor bocsánat, tehát ha én a Szentírást komolyan veszem, már pedig komolyan veszem, a fogantatás pillanatában az már élet. Tehát gyilkosság a magzatnak a megölése. Megszoktam, hogy erről állandóan beszélnek. Nem olyan könnyű egy 100 személyes öreg otthonban élni, és még bizonyos szolgálataim vannak, ahol látom a középsúlyos és súlyos demens asszonyokat, kivétel nélkül mindegyiknek víziói és audíciói vannak, és félelmei. Tehát itt az otthonban. Ami azt jelenti, hogy azt hiszi az ember, hogy nincs következménye a bűneinek. És ezt a témát nem csak hívő keresztények képviselik, hogy az abortusznak milyen súlyos következményei vannak az asszonyok életében. Nem akarok azért belemenni ebbe a kérdésbe, mert ez nem téma, de azért az igen, hogy amit most hallottam, ez nekem viszonylag friss híradás, talán 2 hete, vagy olvastam, hogy van az Egyesült Államokban egy olyan kórházláncolat, vagy klinikai láncolat, ahol a magzatok életét ugyan elveszik, de ha jól emlékszem, a szíve, a tüdeje és a mája alkalmas lesz arra, hogy eladják. Tehát az a liberális társadalom, amelyik fel akarja szabadítani a nőket, hogy nyugodtan végezzenek abortuszt, és egy titkos riportot készítettek újságírók ennek a vezetőjével, és azt mondja, hogy megkérdezte tőle, és nem fog sérülni ez a 3 szerv? Ó, arra én vigyázok, vagy felülről roppantom össze vagy alulról. Hát ezért mondtam el, testvérek, a jajgatáson túl, hogy érezzük, hogy fel kell jajdulni a szívünknek Isten felé. Tehát itt még nem is csak a liberális szabadságról van szó, hanem üzletről, minden rossz gyökere a pénz szerelme, de hogy ennyire, ezt nagyon-nagyon komolyan végig kell gondolnunk. És úgy, tehát hogy akarnak megmenekülni az emberek a bűnüknek a súlyától? Többféleképpen. Nem, hogy ne legyen olyan következménye, tehát kell egy jó magyarázat az ember számára, hogy elhiggye azt, hogy nem történt semmi baj. Az egyik magyarázat, hogy hát nálam sokkal rosszabb emberek is vannak. Ehhez képest én kisangyal vagyok, mondta nekem egyszer valaki. Most nem az abortuszról beszélek, hanem általában valamiről, ami bűn. A másik felelet, jogod van hozzá. Jogom van hozzá. Igen. Jogod van elválni, jogod van paráználkodni, jogod van lopni, jogod van megcsalni az államot, jogod van megcsalni a főnöködet már gazdasági értelemben. Tehát az, hogy jogom van hozzá. Ez is egy olyan döbbenetes dolog. De meg egészen megdöbbentett engem, mert elég sokszor elmondtam, hogy a pszichológia és a teológia, a Biblia, maradjunk ebben. A Biblia ember képe az teljesen ellentétes, mert az egyik azt mondja, hogy az ember bűnösnek születik, a másik azt mondja, hogy nem. De van fejlődés a pszichológiai tanításban, különösképpen talán azóta, mióta nagyon sok lelkipásztor és teológiai tanár fontosnak tartja, hogy a hallgatók részesüljenek a különböző mentálhigiénés, pszichológiai és egyéb képzésekben, hogy jó szakemberek legyenek a keresztény szakmában. És a következő, igen, az embernek vannak bűnei. Tehát ez egy új, viszonylag új, ez nem olyan túl régen van bent a pszichológusok által elmondott szövegben, de nagy harcom volt, de megbocsátottam magamnak, és most békességem van. 2 bibliai kifejezést használok, a megbocsátás és a békesség. És lehetőségem volt pár jó hónappal ezelőtt egy szociális munkában szolgáló közösségnek igét hirdetni, és a második ige szolgálat után már voltak, akik kértek beszélgetést, és voltak jó beszélgetéseink, de valaki, aki nagyon biztos volt a dolgában, odajött hozzám, és azt mondta, hogy igen, hát sok mindent elrontottam az életemben, nagy küzdelmeim voltak, de megbocsátottam magamnak, és hogy békességem van. Tehát az információm innen van, ez konkrét, de aztán utána néztem, ezt tanítják is. Nekem csak az volt a problémám, hogy én még ilyen keserves kinézetű embert nem sokat láttam. Az önmagamnak való megbocsátás nem oldoz fel a bűnnek a következményeitől. És még legyünk hálásak Istennek azért, hogyha viszont terhel a bűn, Luther azt mondja, ha valakit már nem terhel a bűne, az halott. És nem mondhatom, hogy mindenki, aki bármilyen bűnt elkövetett, nem érzi könnyednek magát, legalábbis valamilyen szintig, mert halott. Nincs súlya az életében, úgy érzi, hogy nincs oka, hogy miért legyenek belső vívódásai és belső gyötrelmei. A következő, amit szeretnék elmondani, az Jézusnak a szeretete. Ahogyan Jézus megérti a bűnösöket. Testvérek, a Jézus sokkal jobban megérti a bűnös embert, mint mi magunkat. Ő az mindazt, ami a hátunk mögött van, családunkban, baráti körünkben, ami a fogantatásunk pillanatától hatásként ért bennünket, ő azt mind tudja. Jézus sokkal jobban ismeri a sötét, transzcendens világot, mint ahogy azt mi ismerjük. Tehát benne csak ritkán van harag a bűnösökkel szemben, hát a képmutató farizeusok, a képmutató keresztényekkel szemben nyilván. Ez biztos. De a bűnösök, akik kínlódnak a bűneik miatt, akik talán azt se tudják igazáról, hogy bűnösök, vagy mi az, ami igazán a nyomorúságuk, az asszony, mikor odament, még nem volt úgy tisztában vele, mint mielőtt elment. Számomra ez felemelő. Számomra ez vigasztaló, hogy Jézus tudja, hogy miért vagyok olyan, amilyen vagyok, miért nem vagyok olyan, amilyen lehetnék. Pontosan tudja. Persze, ő átformálja az embernek a szívét és a szívének a gondolatait. És csak akkor, ha ő megérint, és én akarom ezt a kontaktust Jézussal, ha olyan közösségben vagyok vele, ahol várok tőle valamit, mert bajban vagyok, ahol a jelenlétében látom magamat, ő most már nincs egy helyen valahol a földön, hanem mindenütt jelen van az ő igéjében, a szentségben és a lélek hatalma által. Mindenütt jelen van. Tehát ez egy határtalan nagy ajándék, hogy azért mehetek oda bátran, mert ő tudja, hogy miért vagyok olyan, amilyen. Nem old föl úgy, hogy te nem vagy hibás. Jézus beszél arról, hogy mi bűnösök vagyunk, sőt, van egy ítéletes szava, hogy bűneikben maradnak. Hát azok, akik nem nyernek bűnbocsánatot. Azok bűneikben maradnak. De azért itt, akik ismerjük, tehát akik tényleg ismerjük egymást, mert egy közösségben vagy sokszor találkozunk egymással, nincs naív képünk egymásról, hiszen halljuk is a másik, hogyan mondja el, hogy ő mivel küzd éppen az életében, ami Istennek nem kedves. Nem a bűntelenségben vagyunk egyek a hívő testvéreinkkel, hanem a kegyelemre szorultságban és a kegyelem megigénylésében. Nem szép ez a szó, hogy kérem a bűneim bocsánatát, de folyamodok Jézushoz azért, mert várom a bűneim bocsánatát. És tulajdonképpen két esélye van az embernek ahhoz, hogy féljen és remegjen, hogyha benne marad a bűneibe. Nem mondja el, hogy fél és remeg, de testvérek, megtért és újjászületett emberekbe a félelem csak másodpercekig tart. Nem mondom, hogy nem lett meg, de hát ott vagyunk az oltalomban. Ott vagyunk Krisztusban. És visszatérek még a kedvenc példámhoz, a magzathoz. Krisztusban lenni, és Krisztus bennem az olyan, mint a magzat az anyamében. Körülötte is az anyja van, meg benne is az anyja élete. Az Úr körül fog engem, és az ő élete van bennem. Ez egy óriási biztonság. Nincs ennél nagyobb biztonság. És a másik esélyem, tehát az az esélyem, hogy én elmondom. Az az esélyem, hogy bánom is. Mindenki gondoljon most valakire, akiről teljesen bizonyosan tudja, hogy szereti őt. Testvérek, ha olyan szemét bántok meg, aki nagyon szeret engem, nem jó, hogy megbántottam, de miután megbántom, nekem is fáj. Nekem is fáj. És miután nem én kezdtem el szeretni Jézust, ő kezdte el. De miután szeretem Jézust, Ha megbántom, nekem is fáj. Mert ebből ez következik. És a bűn mindig elválaszt tőle. Az megrontja a kapcsolatunkat. Az ő megbocsátása pedig feloldoz a bűn súlya alól. És azt két dolgot írtam le, az egyik az, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy amikor bűnvallást teszünk, az legyen őszinte és teljes. És a Zsófival való beszélgetés adott egy példát nekem, mert nem értette különösképpen, hogy hogyan lehet ez. Én is gondolkoztam, hogy hogyan lehet megmagyarázni. Mondtam, vegyünk egy zacskót, valamilyen szövet zacskót, és tegyünk bele mondjuk homokot, vagy valami nagyon értéktelen port. Amikor kirázom, akkor üres lesz, látszólag. De azért a falán, az alján marad belőle. Na most, ha a bűneinkből marad bennünk, az ördög hamar visszacsempészi azt, hogy halmozottan fog sújtani bennünket. Tehát nem lehet felelőtlen, nem lehet a bűn megbánása könnyelmű, hanem az egészet, a szívem mélyéről kell vágyni arra, hogy megbocsásson. És most megint gondoljunk arra a személyre, akiről biztos tudjuk, hogy szeret. Ha megbántom, tényleg a szívem mélyéről vágyom, hogy megbocsásson. Hát Isten elé ne menjünk másképpen, mint azzal a vágyjal, hogy semmi ne maradjon. Még eszembe jutott a Porzsák is, de nem akarom túl variálni a dolgot, ki se lehet rendesen rázni. Tehát csak a bárány vére, a bűnt se tudjuk kirázni magunkból. Csak a bárány vére az, amelyik megmos bennünket. De hát legyünk nagyon-nagyon-nagyon boldogok. Legyünk nagyon-nagyon hálások. És még egy nagyon súlyos gondot látok, ahol az ember nem is érzi, hogy bűn, többször volt már szó róla. Testvérek, a lázadás. Az ember lázadása Isten ellen. Nagy baj, ha nem jövök rá, hogy a lázadásommal megbántottam az Urat. Nagyon nagy baj. Nem hiszem el, hogy mit cselekedett velem, és hogy mi a szándéka az életemmel. Hogy miért enged valamilyen szenvedést, hanem miből indulok ki? Az igazságomból, s ha igaz vagyok, jogom is van hozzá. Hát de testvérek, Istennel szemben igazságom vagy jogom? De megkísért a sátán, ez az ének azért annyira jó ez az ének, mert ez a két vers, amit imádságképpen is elimádkoztunk, ez tényleg azt mutatja, hogy mennyire nyomorultak vagyunk. Hogy mennyire nem tudjuk megoldani a problémáinkat. Olvasok egy könyvet, legalább 20 éve megvan, de lehet, hogy régebb óta fog a kezem, azt hiszem ez a címe a könyvnek. A fő emberi szereplője ennek a könyvnek egy indiai orvosnő, aki balesetet szenvedett, deréktől lebénult, egy felelőtlen gépkocsi vezetőnek amikor elolvastam a könyvet, két hétig sokkal figyelmesebben vezettem. Annyira megrázó volt számomra az a történet, de azért igyekszem amúgy is, hogy egy kis tévedésből milyen. És olyan módon eltorzult az arca a baleset következtében, hogy amikor már leszették a kötést, és amikor már begyógyult a seb, a gyerekek megborzadtak, ha ránéztek. És hát ebben a mérhetetlen szenvedésben azért minden megtett, hogy a hivatását gyakorolni tudja, és hát elsősorban leprás betegek között, meg egyéb betegek között végezte a munkáját. Ő egy szír keresztény volt, tehát Tamás apostol által alapított egyháznak a tagja, akinek már csak annyi köze volt Jézushoz, amennyi a legtöbb még ma Magyarországon működő kereszténynek, hogy szépen faragott az oltár, vagy van egy oltárkép. Tehát körülbelül ennyi, azt tudta, hogy van Isten. Viszont ezek az angol misszionáriusok, tehát nem csak fegyvert vittek az angolok oda, hanem tényleg evangéliumot is vittek Kínába is, Afrikába is, azért sok jót cselekedtek, akik hitből mentek oda, és ők az élő hitüket ma ezeknek a misszionáriusoknak köszönhetik. Tehát bement egyszer egy gyülekezeti közösségbe, ahol valamelyik fehér orvosnő elmondta a maga bizonyságtételét, és akkor rájött arra, hogy ez az egész élet is nem egy templomba zárt filozófia. De azért megrendítette ez a szenvedés. És nem igét kapott a munkatársaitól, hanem egy táblácskát, amire az volt odaírva, hogy tudom, pont, ne félj. És most gondoljatok arra, ha van szenvedésetek, hogy mit jelent ez a tábla. Tudom, hogy mi történik veled. Tudom, hogy miben élsz. Tudom a szenvedéseidet. Egy valamikori ifjúsági órás testvére hívott föl, hogy beszélni kellene a húgával, mert tragikus a házasságuk, az életük, és hát végig beszélgettünk egy fél napot, és nekem nagyon jól jött ez a mondat, ez a tábla. Tudom, ne félj. És lehet, testvérek, hogy emiatt hosszabb lesz, de már a beszélgetés végén elolvastam a 139. Zsoltárt. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékaimat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájában feküdnék is, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötét, a sötétség és éjszakával lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, mikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár egy sem volt meg belőlük. Milyen drága nekem, drágák nekem szándékaid, Istenem. Milyen hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél. S a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam-e támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. És most jön a csattanója. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. És ez az asszony egyrészt végig sírta a Zsoltárt, másrészt azt mondta, most úgy érzem, hogy csak én vagyok a bűnös, pedig igazából nem ő az, aki többet ártott a másiknak. De amikor Isten elé megyünk, akkor nem számít, hogy a másik mit tesz. És neki is mondtam ezt, tudom. Tudja, mi történik veled. Tudja, miért szenvedsz. És azt mondja, ne félj. Oda tehetjük az életünket a kezébe. És az igének a Vérfolyásos asszony történetének tulajdonképpen ez a feloldása. Lányom, fiam, ha elmondtad neki a teljes igazságot, mert ebben a történetben az asszony részéről ez a legnagyszerűbb, amit tehetett, akkor ezt mondja Jézus neked, hited megtartott múlt időben, tehát ott vagy a kezében. Menj el békességgel, bajodtól megtisztulva légy egészséges. Testvérek, azért imádkozzunk, de ha ezt az egy verset tetszenének ízlelgetni, hiszen az a szívünk vágya, hogy egészséges, hívő, keresztény életet élhessünk, mert az a bizonyságtételünk igazi alapja. Jézus feloldoz, és békességet ad, és felépít bennünket. Azt mondja, légy egészséges. És ha betegségről van szó, lehet, hogy nem fog elmúlni, és mégis egészséges, hívő életet tudunk élni betegségekkel együtt. Az Úr adja, hogy ma este mindent elmondjunk, ami eszünkbe jut. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, Te ismersz engem, ismered járásomat, tudod, ha leülök, vagy lefekszem, vagy felállok. Nincs olyan, amit ne tudnál rólam. Tudod, mennyit ártott nekem a gonosz ellenség, és tudod, hogy mennyit ártottam magamnak azzal, hogy nem figyeltem úgy rád, ahogy szükségem volt erre. Hogy nem vágytam érintésedre, és nem vágytam arra, hogy megérintselek. Uram, csak magyarázat volt bennem, meg lázadás, meg elhallgatás a dolgoknak. Segíts kérlek nekem, és mindnyájunknak. Uram, kérlek segíts nekem, hogy amit Te akarsz, amit Te látsz bennem is rossz, én is lássam. A bennem lévő önzést, a hiúságot, kétkedést a hatalmadban, zárkózottságomat, magamnak valóságomat, dicsekvésemet, kételkedést a Te szavadban, hogy rám is igaz-e, amit mondsz. Uram, csak Te ismersz. Uram, nem csak elmondom neked, hanem nekem is fáj, hogy megbántottalak, szomorúságot okoztam neked. Amit felépítettél az életemben, elrontottam. Uram, szeretném, ha akik most itt a Te színed előtt vagyunk, mindegyikünknek mondtál, mondanál, Uram, személy szerint, olyan jó lenne, ha Téged hallanánk, hited megtartott, menj el békességgel, bajodtól meggyógyulva, élj egészséges életet velem. Uram, mondd ezt nekem, mondd ezt nekünk, kérlek, és tégy áldássá mások életében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.